Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen a mai vasárnapon is, kiemelt szeretettel a Lónyai utcai református gimnáziumból közöttünk lévő 12. A osztályt, akik az Isten tisztelet későbbi részében még fognak közöttünk szolgálni. Isten adjon mindannyiunknak áldott vasárnapot ezen a délelőttön és ezen a napon. Isten tiszteletünket a 23. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 23. Zsoltárnak énekeljük további verseit, kedves testvérek, a második és harmadik verset. A második vers így kezdődik: ha a halál árnyékában járnék is. Járnék is, de nem félnék még ő sötét völgyén is. Mert mindenütt te jelen vagy én velem, vesződ és bótod megvigasztal engem, és nekem az én ellenségim ellen asztalt készítesz, eledet adsz bőven. Az én fejemet lekened olajjal, és engemet ítadsz teljes poháról. A voltod kegyességet körülvészen, és követ engem egész életemben. Az Úr én nékem megengedi nyilván, úgy mind élt híglen lakjam ő házában. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, figyeljünk hitvallásunk tételeire, a Heidelbergi KT 12. Úrnapjának kérdés feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is mindahhoz, amit a Fiú Istenről, azaz Jézus Krisztusról vallunk. Miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát, ami váltságunk felől, tökéletesen kijelentette. Továbbá egyetlen egy főpapunká, aki minket testének egyetlen egy áldozatával megváltott, és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közben jár érettünk, és örökkévaló királyunká, aki minket ígéjével és lelkével oltalmaz és megtart. Miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja, és így az ő felkenetésének részese vagyok a végre, hogy nevéről én is vallást tegyek, magamat élő hálaáldozatként neki adjam, a bűn és ördög ellen ez életben szabad lelki ismerettel harcoljak, és azután ővele együtt minden teremtmény felett örökké uralkodjam. Isten igéjének olvasását a 107. Zsoltárból rendeli bibliaolvasó vezérfonalunk. A 107. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Így szóljanak az Úr megváltottjai, akiket megváltott az ellenség kezéből, és összegyűjtött a különböző országokból, keletről, nyugatról, északról és délről. Vannak, akik bolyongtak a pusztában, úttalan utakon, nem találtak lakott várost. Éheztek is, szomjaztak is, elcsüggett a lelkük, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kimentette őket szorult helyzetükből. A helyes útra vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert megitatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket. Vannak, akik sötétségben ültek, a halál árnyékában nyomorultan vasva verve, mert engedetlenek voltak Isten parancsával szemben, megvetették a felséges döntését. Ezért szenvedéssel törte meg szívüket, elbuktak, nem volt segítőjük. De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letépte. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat és leverte a vaszárakat. Vannak ostobák, akiknek szenvedniük kellett vétkes életük és bűneik miatt. Minden ételtől undorodtak, már a halál kapuihoz jutottak, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte ígéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el újjongva tetteit. Vannak, akik hajókon tengerre szálltak, munkájukat a nagy vizeken végezték. Ezek látták az Úr tetteit, csodáit a mélységes tengeren. Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbe estek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen oda lett, de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőkbe vezette őket. Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vének gyűlésében. A folyókat pusztává tette, a forrásokat sivataggá, gyümölcstermő földet szikessé a rajta lakók gonossága miatt. A pusztában bővízű tavat árasztott, a szomjú földön forrásokat. Éhezőket telepített oda, akik várost alapítottak lakóhelyül. Mezőket vetettek be, és szőlőket ültettek, amelyek termést és gyümölcsöt hoztak. Megáldotta őket, és nagyon elszaporodtak. Állatokban sem láttak hiányt. De azután megfogyatkoztak és görnyedeztek, az elnyomás, a baj és gond miatt, amikor gyalázatot zúdított az előkelőkre, és úttalan pusztaságban kellett bolyonganiuk, de a szegényeket oltalmazza a nyomorúságban. Nemzetségüket megszaporítja, mint egy nyájat. Látják a becsületesek és örülnek, az álnokok pedig befogják szájukat. Aki bölcs, jegyezze meg ezeket, és értse meg az Úr kegyelmes tetteit. Isten legyen segítségünkre, hogy megérthessük az ő kegyelmes tetteit. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük azt a bizonyságot, amely megszólal ebben a zsoltárban, dicsőséges mennyei édesatyánk. Azt a bizonyságot, hogy nincs a földön az a szorult helyzet, amikor téged ne hívhatnánk segítségül. És nincs az a szorult helyzet, amelyből te ne tudnál bennünket fölemelni, kiemelni és szabaddá tenni. Úgy jövünk te hozzád, mint akiknek erre a segítségre van szüksége ebben az órában is. Jól ismered a mi életünket, tudod a mi dolgainkat, ismered azokat a mélységeket, amelyekbe bolyongunk világtalanul, ismered döntésképtelenségeinket, ismered kilátástalanságainkat, szegénységünket, betegségeinket, lelki ismered furdalásainkat, ismered mindazt, ami ránk nehezedik és megterhel bennünket. De köszönjük, hogy most arra bátorítasz bennünket, hogy hívjunk téged segítségül, mert közel vagy mindazokhoz, akik téged hittel hívnak. Hadd szólítsunk meg, és hadd könyörögjünk te hozzá, dicsőséges mennyei édesatyánk, hajolj le, és könyörülj meg rajtunk. Adjad, hogy a szívünkben ne legyen kételkedés és hitetlenség a te erőddel, hatalmaddal és szereteteddel kapcsolatban, hanem hadd tudjunk úgy jönni te hozzád, mint akiknek nincsen veszteni valójuk. Hadd tudjunk azzal a bizalommal érkezni te hozzád, hogy te így is szeretsz, hogy neked így is drágák vagyunk. Emlékezzél így meg rólunk, és emlékezzél meg azokról is, akiknek egyelőre nem kell a te segítséged. Kérünk mindazokért, Urunk, akik itt laknak körülöttünk, de nem vágyják a te igédet. Kérünk mindazokért, akiket zavar ennek a háznak az itt léte, akiket zavar az ide hívogató harangszó. Könyörüljél meg rajtuk, hogy a szívükig eljusson a harangok üzenete, hadd jöjjenek és hadd vegyenek részt mindabba, ami itt folyik, hadd találjanak a lelküknek békességet. De kérünk téged a mi egész népünkért, szeretteinkért, családtagjainkért, a mi jövőnkért. Urunk, légy hozzánk kegyelmes, hajolj hozzánk, és taníts bennünket ma a te ösvényeidre, hogy azokon járva boldog életet élhessünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekkel készüljünk az ige hirdetés hallgatására. A 300. dicséretünk 4. versét énekeljük most. A 300. dicséretünk 4. versében Istenről vallunk: kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltöröl.
Kegyelem vagy, égi jó, mely minden bűnt eltörül. Hogy gyógyító folyó, tisztogasson meg belül. Életkút vagy lüktet is, víz merítni drága hely. Óbozott fel bennem is, örök lét felé emelj.
Kedves testvérek, Isten ígéjét olvasom, és az ő segítségével magyarázom közöttetek, úgy, ahogy írva található a Korintus beliekhez írt első levél 4. fejezetében, a 14-től a 17. versig terjedő szakaszban, ahol ezeket írja az apostol a korintusi gyülekezetnek. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok. Mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el ti hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Kedves testvérek, akik folyamatosan olvassák a korintusi levelet, azok tudják azt, hogy a korintusi gyülekezetben, amely Pál apostol szolgálata nyomán jött létre Isten kegyelméből, némely problémák adódtak, amelyeket az apostol meghalva megírta az első korintusi levelet. Ebben a gyülekezetben sokféle ügy került a felszínre, amelyekben az ott lévő keresztényeknek meg kellett hozniuk jó és Isten szerint való döntéseket, és ebben igyekezett őket tanácsolni az apostol. Volt a gyülekezetben pártoskodás, emberek ide-oda valónak mondták magukat, és ez megbontotta a gyülekezet egységét, viszálykodás is támadt a gyülekezetben, és mindezekkel kapcsolatosan úgy látta az apostol, hogy jó, ha ír, és nyomatékképpen, ahogy itt olvastam is, elküldi Korintusba Timóteust, az ifjú munkatársat, aki majd segít ott a gyülekezetnek abban, hogy ezeket a dolgokat szépen helyre tegyék, úgy, ahogy az Isten előtt kedves. Amikor elolvassuk ezeket a sorokat, amelyeket az imént olvastam, akkor talán a kor is mondatja velünk, amelyben élünk. Azt mondhatnánk, hogy erősen kampány szagú, kampány ízű az, amit Pál apostol leír a korintusiaknak. Arról győzködi őket, hogy legyenek az ő követői. De hogy félreértésbe ne kerüljünk, hogy valóban milyen kampányt is folytat itt az apostol, érdemes megvizsgálnunk ezt a kérdést, és egy kicsit körül járnunk, hogy tisztába legyünk azzal, mi is az ő indulata, mi motiválja őt, milyen céljai vannak, és hogy hogyan is lehet és hogyan is kell nekünk ma Krisztus ügyével előállnunk. Hiszen az történt, hogy Pál apostol előállt Krisztus ügyével Korintusba, és ez az ügy volt az, aminek a kapcsán ezek a problémák a felszínre kerültek, ezeket kellett orvosolni. Minden kampányban, ezt most már elég jól tudjuk a rendszerváltoztatás óta, van 4 olyan dolog, amit érdemes vizsgálni. A társadalmi kampányokban elsősorban, de majd látni fogjuk, hogy a keresztény ige hirdetésben, bizonyságtételben is megjelennek ezek a tényezők. Aki nem csak odáig akar eljutni, hogy meghallja, hogy mennyivel lesz több pénze, vagy mennyivel fog kevesebbe kerülni ez, az, amaz, az bizonyára foglalkozik mindig azzal, a kampányokat látva, halva, hogy mi a kampányolók motivációja. Másodszor az, hogy mi a kampányolók célja, harmadszor, hogy milyen referenciáik vannak, negyedszer meg érdekel bennünket az is általában, hogy milyen stílusban folyik a kampány. Ezek azok az elemek, négy fontos tényező, amire mindig oda figyelnek a világi kampányokban. A világi kampányok motivációja elsősorban az, hogy emberek követőket akarnak szerezni maguk mögé. Sokszor kiderül az, hogy egyszerűen a hatalom gyakorlása, a megélhetés a céljuk, és ennek érdekében ismerté akarják tenni magukat. A kampányoknak sokszor ez a motivációja, tehát ismerté tenni magamat azért, hogy ezzel magamnak hatalmat, megélhetést, biztonságot szerezzek. Általában a kampányok célja, amelyek körülöttünk folynak, az, hogy mi higgyünk annak, aki a kampányt vezeti, aki a kampány középpontjában áll. Az, hogy kövessük az ő céljaikat, támogassuk őket magukat. Sokan azt hiszik, hogy ha ők maguk hisznek valamiben, az akkor attól, hogy én hiszek benne, már helyes is. Tehát a célom, hogy mindenki azonosuljon az én célommal, mindenki azonosuljon velem. Referenciákat is illik fölvonultatni. Azt gondolom, hogy látjuk ezt a pártok életében, mekkora jelentősége van annak, hogy kik azok az ismert emberek, akik odaállnak bizonyos célok mellé. Reklámokban gyakran találkozunk velük, ismert személyiségek ők, akikkel az a cél, hogyha ők, az ismert emberek valamit ajánlanak nekünk, akkor mi azt még inkább hitelesnek gondoljuk és fogadjuk el. A kampányok stílusára jellemző az, hogy meghatározza a mondanivalót, az üzenetet, a vevők, a célközönségnek az állapota. Más az, hogyha úgy akarnak valakit elérni, hogy abszolút nem vevő a mi árunkra, és másként folyik az a kampány, más a stílusa annak a kampánynak, amelyik az igaz-nem igaz határán lévő emberek meggyőzéséért folyik. Mindig az a cél, hogy átsegítsük a magunk oldalára, akár a bizonytalankodókat, akár azokat, akik nem értenek velünk egyet, döntésre kell őket kényszeríteni. És ez nagyban meghatározza a stílust is, hogy döntésre kényszerítsenek bennünket. Természetesen nem csak a politikára szabad most gondolnunk, hanem a valójában egészen biztosan népszerű tévé sopos dolgokra is, ahol embereket próbálnak meggyőzni képernyőn keresztül, de szabad itt az egyház vagy az áruházak kampányaira gondolni, amelyek a reklámújságokon keresztül próbálnak bennünket meggyőzni. Mindenhol van motiváció, cél, vannak referenciák, és van egyfajta stílus, amely megjelenik. Hát, ha azt gondolnánk, hogy ez az újkor jellemzője és találmánya, akkor bizonyára csalódnunk kell, mert aki elolvassa ezt a korintusi levelet, találkozik ezekkel a tényezőkkel, hiszen Pál apostol, aki itt megszólal, egy motivált, céltudatos ember, akinek vannak referenciái, és érdemes odafigyelni az ő stílusára is. Azonban mindig nagy kérdés az, hogy a világ által legálisnak elfogadott módszereket mennyire szabad nekünk a keresztény közegbe befogadnunk, és hogyan, mi módon szabad nekünk azokkal élnünk. A keresztények egyik fele teljesen elzárkózik mindettől, úgy gondolják, hogy ilyesmivel nekünk nem kell foglalkozni, nem szükséges az, hogy mi ezekkel a tényezőkkel számoljunk, vagy ezeken egyáltalán gondolkozzunk. Az a lényeg, hogy prédikáljunk, mondjuk azt, ami a szívünkben van, aztán a többit majd elvégzi Isten. De úgy tűnik, hogy ebben a világban nagyobb a szomjúság a látványos keresztjén sóra, amely nem nélkülözi azokat az elemeket, amiket egyébként a világ is fölhoz a kampányaiban. Számtalan olyan tévécsatorna mutatja ma már be a műsorait Magyarországon is elérhetően, ahol szupersztár ige hirdetőkkel találkozhatunk, nem kisebb jelzőkkel illetik őket, mint hogy szupersztárok, nagy bevonulókkal érkeznek meg sokszor a gyülekezetbe, nagy kampány és felhajtás előzi meg a jövetelüket, nagyon sok referenciát vonultatnak föl, mindig hallunk olyan emberekről, akik itt vagy ott meggyógyultak, valami csoda történt velük, és ezeknek nagyon fontos elemei az ilyen keresztjén megnyilvánulásnak. Ez a két véglet, az egyik teljesen elveti ezeket a tényezőket, a másik keresztjén véglet pedig belegyalogol, és a motivációt, a célt, a referenciát, a stílust teljes mértékben a világtól átvéve alkalmazza a keresztjén misszióban is. Bennünket is érdekel, hogy meddig mehetünk el. Én még nem szoktam bejönni ide ováció kíséretében, ennek azért örülök a magam részéről. Nem szoktunk tűzijátékot sem rendezni. Nem tudok arról, hogy valakit látványosan meggyógyult volna. Ha valakinek nekem is most szükségem volna rá, mert elfociztam a héten a bokámat, és egy kicsit sántikálok emiatt, de nálunk ilyen dolgok nem történnek, és bárki joggal kérdezheti azt, hogy miért nem történnek ilyen dolgok, vagy miért nem megyünk mi ebbe az irányba, ha erre van most kereslet. Ha még nagyobb népszerűségre tehetnénk szert ezáltal. Nos, testvérek, ahhoz, hogy eligazodjunk, valóban odafordulunk ahhoz, amit olvasunk, hiszen az ige vezeti a mi gondolatainkat, és azt szabja meg a mi egész világban való létünket is, és így különösképpen is nagyító alá vesszük Pál apostol korintusi gyülekezetnek írt levelét, és abban is ezt a szakaszt, amiről most olvastam. Annál is inkább, mert Pál apostolnak is van lelki motivációja. Amikor ő fölteszi ezt a korintusi gyülekezetnek, hogy legyetek az én követőim, akkor ebben kőkeményen látható Pál apostol lelki motivációja. Ez a lelki motiváció ebben a levélben egy korábbi szakaszban már leíratott Pál apostoltól, a második rész második fejezetében, hogy senkinek ne legyenek kérdőjelei afelől, hogy mi az apostol motivációja világosan vall arról, ami őt motiválja. Azt mondja, nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről. Azaz Pál apostol azt mondja, hogy én Krisztust hirdetem nektek. Az motiválja őt, hogy Krisztust, az ő Krisztusát a korintusi gyülekezetben is minél többen megismerjék. Ez egy nagyon fontos dolog, amikor ezt Pál apostol megvallja, mert megdöbbentő lenne számunkra az, ha azt írná le az apostol, hallom, hogy szakadások vannak közöttetek, némelyek Apollóshoz pártoltak, némelyek azt mondják, én a Pálé vagyok, de én azt írom nektek, nem akarok másról tudni köztetek, csak arról, hogy mindenki Pál apostolé. Ezen megdöbbennénk. És azt mondanánk erre, hogy hát ez nem lehet igaz, és ez nem lehet biblikus. Nos, Pál apostol nem magának keres itt embereket, hanem azt mondja, én Krisztust hirdetem közöttetek, mégpedig megfeszített Krisztust hirdetem közöttetek, nem akarok másról tudni közöttetek, sem Apollósról, sem Pálról, sem semmi emberi tényezőről, csak Jézus Krisztusról. Én azt akarom, hogy ti az én Krisztusomat megismerjétek. Én nem magamat akarom veletek megismertetni. Nem az én igazamat akarom veletek megismertetni. Nem az én személyemet akarom ti elétek odaállítani. Én egy dologra vágyom, hogy ti azt a Krisztust, aki az én Krisztusom, megismerjétek. Hogy annak a Krisztusnak, a megfeszített Krisztusnak az ismeretére eljussatok. És ez egy csodálatos és elgondolkoztató motiváció is egyben. Pál apostolnál világosan megláthatjuk azt is, hogy mi az ő bizonyság tételének a célja. Azt mondja, legyetek az én követőim. És ez mintha egy kicsit szemben állna azzal, amit az idént mondtam, de valóban így van. Azt gondolom, hogyha helyesen akarjuk ezt érteni, és az apostol egész levélben leírt vallomását figyelembe vesszük, akkor megértjük azt, hogy az apostol itt arról beszél, ahogyan én követem Jézust, úgy kövessétek ti is. Ahogyan én, úgy cselekedjétek ti is. Nem azt mondja az apostol, hogy legyetek az én követőim, én megyek elől, ti meg követtek engem. Hanem azt mondja az apostol, hogy ahogyan az én szívem tele van Krisztussal, és ezt a Krisztust át akarom nektek adni, ahogy meg akarom veletek ismertetni, ahogyan én elköteleztem magamat Krisztusnak, abban a mértékben legyetek az én követőim. Kötelezzétek el ti is magatokat Krisztusnak, ne Apollósnak, ne Pálnak, hanem kötelezzétek el magatokat Krisztusnak, úgy, ahogy én is elköteleztem magamat. Nagyon nagy felelősség ilyen dolgot mondani. Pál apostol nagyon nagy felelősséget vállal magára, amikor a maga Krisztus felé való elkötelezettségét állítja mértékül. Legalább annyira legyetek elkötelezettjei Jézusnak, amennyire én az vagyok. Csak olyan ember mondhat ilyet, és csak olyan ember vallhat eképpen, aki a saját motivációjának mélységében, tisztaságában, és abban az igazságban, személyben biztos, akit hirdet. Mivel Pál apostol nem önmagát hirdeti, így érthető, hogy ő a Krisztus követésére buzdít. Pál apostol Krisztusban biztos. Abban, amit számára Krisztus jelent. És azt akarja, hogy erre a bizonyosságra, erre a biztonságra jussanak el a korintusi gyülekezet tagjai is. Ebben legyetek követőim. Látjuk tehát az apostol lelki motivációját, és most megismertük az ő célját is. Ha figyelmesen olvassuk a sorokat, akkor látjuk, hogy az apostol referenciát is állít. Azt mondja, elküldöm hozzátok Timóteust. De folytatja ezt a sort. Nem azt mondja, hogy Timóteus lesz a referencia, hanem azt mondja, Timóteus emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egy újabb döbbenetes dolog, hogy az apostol magát állítja oda referenciaként. Elmegy hozzátok Timóteus, aki engem ismer, aki látja az én mostani szolgálatomat, amióta nem vagyok ott Korintusban, és be fog nektek arról számolni, hogy én hogyan élek, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Elgondolkoztató és egy nagyon megdöbbentő dolog ez. Azt szokták mondani, hogy az ember magára ne hivatkozzon. Ne magát állítsa referenciának. Pál apostol azonban mégis ezt teszi. Ő vállalja a Krisztussal való életét, és vállalja azt a tanítást is, ami az ő tanítása a gyülekezetekben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk az ő stílusára, Pál apostol stílusára. Mindig megdöbbent engem az, amikor ezt a levelet olvasom, és azt látjuk ebből a levélből, itt a negyedik fejezetből, hogy Pál apostol úgy beszél a korintusi gyülekezettel, mint aki nagy-nagy szeretettel szereti őket. Egészen így nevezi, hogy atyai szeretettel szereti őket. Olyanok vagytok nekem, mint a gyermekeim. És egy kicsit megdöbbent bennünket az, hogy hogyan tekinthetett így Pál apostol a korintusi gyülekezetre. Arra a gyülekezetre, amelyik nem lett tökéletesen az ő tanításának a követője. Arra a korintusi gyülekezetre, ahol nagyon nagy bajok voltak, mert azt írja később nekik Pál apostol, hogy olyan dolgok is vannak közöttetek, amiket még a pogányok sem cselekednek meg. Azt gondolnánk, hogy egy ilyen helyzetben egy evangélizátor inkább eltaszítja magát ezt a közösséget, és azt mondja, hát ehhez már semmi közöm nincsen. Pál apostol azonban mégis arról val, hogy én úgy tekintek reátok, mint gyermekeimre. Ennek a szeretetnek az alapja természetesen Pál életében az a személyes tapasztalat, amit ő maga átélt Jézussal. Isten szeret engem. Val más helyen Pál apostol arról, hogy az Isten szeretett engem, a bűnös embert, azt az embert, aki üldöztem az ő egyházát. Én megtapasztaltam, milyen az Isten szeretete. És ahogyan én megtapasztaltam az Isten szeretetét, aki bűneim és nyomorúságaim ellenére szeretett és megszólított engem, aki kimentett engem a kárhozatból, a pokolból az örök életre, úgy szeretném a megtapasztalt szeretetet tovább adni nektek is. Pál apostol stílusát meghatározza az, hogy nem fogyasztókat látott a korintusi gyülekezetben, nem egy célközönséget, akiket meg kell nyerni, hanem lelki gyermekeket, akiknek lelki problémáik voltak, és akiknél ezt a lelki problémát sehogyan máshogyan nem lehetett helyre tenni, csak egy atyai szeretet légkörében. És ez a stílus át meg átjárja ezt az egész levelet, amit Pál apostol nekik ír. Kedves testvéreim, látjuk tehát azt, hogy hogyan és miképpen jelennek meg a világban is használt tényezők Pál apostol keresztjén missziójában, tanításában. És ahogy elmondtam, nekünk is nagy szükségünk van erre, hogy mindezekkel tisztában legyünk, hiszen Jézus Krisztus parancsa az evangélium hirdetéséről nem csak a 12-11 apostolnak szólt, nem csak azoknak, akik az első gyülekezet tagjai lettek, hanem nekünk is. És ebben a mi szolgálatunkban nagyon nagy fontossága van ennek a négy tényezőnek. És ha valaki ezzel a négy tényezővel nem tud biblikusan élni, akkor egészen biztos az, hogy célt fog téveszteni a szolgálatával. Sajnos a világi kampányokhoz hasonlóan ma a keresztjén missziót is átjárja az a kísértés, hogy a látható eredményekért kell végezni a missziót. Azért kell végezni, hogy minél többen jöjjenek, azért kell végezni, hogy minél többen fizessenek, azért kell jönni, hogy minél látványosabb legyen az, amit mi képviselünk. Azonban szeretném a testvéreket arra hívni és buzdítani, hogy inkább legyen bennünk Pál apostol lelkülete. És ez arra tanít bennünket, kedves testvéreim, hogy nekünk ebben a világban nem egy gyülekezetet kell hirdetnünk, nem egy egyházat kell hirdetnünk, nem magunkat kell hirdetnünk, hanem egyedül Krisztust kell hirdetnünk. Semmilyen más dolgunk és küldetésünk nincsen, a küldetésünk tartalma nem lehet más, csak Jézus Krisztus. Nagy baj az, hogyha nem vagyunk motiváltak arra, hogy mi Krisztust hirdessük. Nagy baj az, és talán el sem kezdődhet a mi missziónk akkor, ha a szívünk nincsen tele Krisztussal. Nem tudom, hogy hogy áll a mi szívünk és Jézus Krisztus. Milyen viszonyban vagyunk mi Jézus Krisztussal? Tele van-e a mi szívünk ővele, és motivál-e bennünket az, hogy a mi Krisztusunkat, akit mi megismertünk, akit én személyesen megismertem, mások is megismerjék. A missziót nem kötelességből kell tenni, azért, mert Jézus ezt mondta. Nem azért kell tenni, mert a világnak ma erre van vágya, keresete. A misszió mindig valami belső motivációból kell, hogy elinduljon, ami nem kívül keresendő magunkon, hanem belül. Tele van-e a szívem annyira Krisztussal, hogy én erről a Krisztusról kész vagyok bizonyságot tenni. Vizsgáljuk meg magunkat, testvéreim, ebben a tekintetben. Egyen-egyenként mindannyian, hiszen ott abban a környezetben, ahova Isten helyezett bennünket, mi vagyunk azok, akik őt képviseljük. Őt képviseljük? Őt képviseljük? Nagyon nagy kérdés, hogy mi az a cél, amit magunk elé tűzünk. Nem lehet más a mi célunk, testvéreim, mint hogy az emberek, akik az evangéliumot hallják, eljussanak Jézus Krisztushoz. Úgy jussanak-e Jézus Krisztushoz, ahogy mi is eljutottunk. Talán azt is megértjük, hogy aki nem Jézus Krisztusé, és még nem jutott el Jézus Krisztushoz, az nyilván ebben a szolgálatban részt sem vehet. Hogyan tehetne bizonyságot, hogyan lehetne tele a szíve azzal, akit még maga sem fogadott be? Hogyan mondhatná másoknak azt, ahogyan én követem Jézust, úgy kövessétek ti is? De akik úgy gondolják, hogy már befogadták a szívükbe Jézust, gondoljuk most mindannyian át, merjük-e azt mondani a környezetünkben, olyan mértékben kövessétek az Urat, úgy szánjátok oda magatokat Krisztusnak, ahogyan én is oda szántam magamat. Van ilyen célunk, meggyőzni az embereket saját bizonyságtételünk alapján? Van-e referencia értéke a mi életünknek? Sokszor hivatkozunk nagy igehirdetőkre, példákra, amelyek más korokban, más emberek között, más társadalmakban zajlottak. Testvéreim, Pál apostol nem másra hivatkozott, nem egyéb nagy igehirdetőkre, gyülekezetekre, hanem oda merte állítani a maga életét, ahogyan én élek és ahogyan én tanítok. Oda merjük-e tenni az emberek elé a saját életünket referenciaként? Nagy kérdés ez. Lehet mutogatni az amerikai keresztjénekre, lehet mutogatni a kínai keresztjénekre, de a magyar embereknek magyar keresztjén referenciára van szükségük. És ez a referencia te lehetsz, meg én lehetek. Az, amit te élsz, és az, amit te tanítasz, az lehet egy igaz és hű referencia. De ismerjük-e azt, amit mondanunk kellene? És éljük-e azt, amit hiszünk? Van-e referencia értéke az életünknek? Segítsen meg bennünket Isten abban, hogy legyen. Mindehhez előre kell haladni az ismeretben, és előre kell haladni az élet szentségben. Úgy, ahogyan ezt Pál apostol is tette. Nem született tökéletesnek, sok mindenen keresztül kellett mennie, míg eljutott oda, hogy azt mondja, referenciaként elétek állok. Te sem születtél tökéletesnek, meg én sem. Ez nem baj. Ez egy tény. De ott van-e a szívünkben az a vágy? Ott van-e az az elhatározás? Ott van-e az az elkötelezettség Jézus Krisztus mellett? Hogy azt mondjuk másoknak, ahogyan én élek, és ahogyan én látom Isten kegyelméből a dolgokat, úgy hirdetem nektek. És úgy adom nektek. Úgy cselekedjetek ti is. Jaj, mennyire zavaros lenne sokszor mindaz, amit a tanításról, vagy az életünkről referenciaként kiállíthatnánk. Ismerjük-e a Krisztus titkát? Ismerjük-e Isten személyét? Tudunk-e valamit a Szentlélekről? Vannak-e fogalmaink az egyházról? Testvéreim, olyan jó lenne mindebben előbbre lépnünk, azért, hogy saját magunkat állíthassuk oda igaz referenciaként azok elé, akik körül élünk. És szeretném végül arra emlékeztetni minden egyes testvéremet, magamat is, hogy mindez nem történhet másként, csak azzal a szeretettel, amelyet mi is kaptunk a mi Urunktól, Istenünktől. Nagyon fontos, hogy amíg valaki ezt a szeretetet nem ismeri föl, amely szeretettel engem Isten szeret, addig ezt a szeretetet nem is fogja tudni továbbítani. Amíg valaki Istenre nem tud úgy tekinteni, mint szerető atyára, aki a bűneim ellenére engem szeret, magához édesget, és aki engem meg akar győzni, az nem fogja tudni ezzel a lelkülettel továbbadni az evangéliumot. Az olyan ember mindig ideges lesz, az olyan ember mindig féltékeny lesz, az olyan ember mindig mást fog gondolni, mint ami valójában történik. Pál nem fogyasztókat látott, nem célközönséget, hanem embereket, akiknek Istenre van szükségük, és az Isten szeretetével, mint saját gyermekeihez, úgy közeledett hozzájuk. Ha nem tudunk így közelíteni a saját gyermekeinkhez, unokáinkhoz, szomszédainkhoz, gyülekezeti tagok egymáshoz, akkor vajon célt érhet-e a mi missziónk és küldetésünk? Drága testvéreim, szeretettel hívogatlak benneteket Krisztushoz, ahhoz a Krisztushoz, akinek a szeretetét átéljük és megtapasztaljuk nap mint nap. Szeretettel bátorítalak benneteket arra, hogy hirdessük mindannyian Krisztust, mert ennek a világnak erre van szüksége. Az egyetlen megváltó program, amely kihozhat bennünket minden hanyatlásunkból, a Krisztus programja. Ezért szeretnénk erről bizonyságot tenni, és ezért ne adjátok lejjebb ti sem a saját környezetetekben. Hirdetem azt, hogy a cél nem lehet más, mint Krisztus követésére hívni. Nem lehet lejjebb adni annál, hogy mi magunk referencia értékkel kezdjük megélni az életünket. Ne rám, ne más ige hirdetőkre mutassatok, hanem törekedjetek arra mindannyian, hogy a saját életetek eljusson arra a szentségre, amelyben azt mondhatjátok, nézzetek reánk. Ahogyan mi hiszünk, cselekszünk és tanítunk, tegyétek úgy ti is. Hiszem, hogy Isten, mint szerető atyánk, mindenre meg tud bennünket bátorítani, és mindebben mellénk tud állni. Óvjon bennünket Isten attól, hogy a világ módszereivel, a világ lelkületével próbáljuk az evangéliumot továbbadni, de segítsen meg abban bennünket, hogy amit őtőle kaptunk, azt megismerve, hitelesen tudjunk bizonyságot tenni a mi hitünkről, mert ez lesz az, amit ő számon kér rajtunk. Nem az eredményeket, nem a sokadalmat, nem létszámot, nem személyeket, hanem azt, hogy az adott helyen, az adott időben szóltuk-e azt, amit az ő igéjéből, személyéből megértettünk. Legyen az Úr így a mi segítségünk. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésre válaszolva a 225. számú dicséretünk első és második versét énekeljük. A 225. számú dicséretünk első verse így kezdődik: nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének.
Istennek, mennynek és földnek
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük a te szent igédet, mennyei édesatyánk, amely mindig józanít bennünket, és világosságra hozza nem csak a hiányosságainkat, hanem mindazt, amit te elvársz tőlünk, és mindazt, amire te képessé tettél bennünket. Hadd kérjünk most téged arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy szívünk megnyílhasson te előtted, és befogadjunk téged a mi életünkbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy megérthessük a te titkodat. Bocsáss meg nekünk, amikor mindazt, ami a világé, amit a világ ügyesen hazug család módon használ, megpróbáltuk a mi szolgálatunkba beötvözni. Kérünk, tisztítsál meg bennünket, hogy tiszta lehessen a mi bizonyságtételünk, szolgálatunk, megjelenésünk is ebben a világban. Adjad nekünk azt a hitet, amellyel elhisszük azt, hogy a te rólad szóló evangélium ma is a megváltó program. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem biztosak legyünk abban, amit benned kaptunk, amit benned tovább adunk. Könyörülj meg így a mi gyülekezetünkön, és tégy bennünket olyan bizonyság tételé együttesen is, meg személy szerint egyen-egyenként, akik hitelesen tudnak szólni te rólad. Segítse bennünket egy olyan életre, amely szent élet, és könyörüljél meg rajtunk, hogy tisztába legyünk mindazzal, amit rólad el kell mondjunk azoknak, akik téged még nem ismernek, vagy akik benned megbotránkoztak, vagy azoknak, akik téged még gyűlölnek. Taníts így bennünket, Urunk, és használd ezt a mai napot is arra, hogy a szívünkben az ige ott forogjon. Vezesd a mi gondolatainkat vissza a te igédre, és könyörüljél meg rajtunk, hogy oda tudjuk magunkat szánni te neked. Áld meg így ezt a vasárnapot a mi családjainkban, otthonainkban, szeretteink körében. Légy a mi oltalmazónk, légy a mi megbátorítónk, és nagyon kérünk téged, tarts fölöttünk a te védő kezedet minden élethelyzetben, minden megszólalásunkban, szolgálatunkban. Urunk, légy a mi oltalmunk, mert annyira nagy szükségünk van erre. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, nem azért, mert jól vagy szépen mondjuk, hanem Krisztusért, aki közben jár, érettünk. Legyen ezért áldott a te neved, Urunk. Amen. Gyertek, imádkozzunk úgy is, ahogyan Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvérek, ahogyan erről szóltam az Isten tisztelet kezdetén is, közöttünk vannak a Lónyay utcai Református Gimnázium 12. osztályos tanulói, akik szeretnének közöttünk szolgálni, énekkel, versekkel és egy kis beszámolóval az iskoláról. Nem kisebb a céljuk, mint hogy esetleg kedvet támasszanak azokban, akiknek gyermekeik, unokáik vannak, vagy magukban a gyermekekben, hogy ebben az intézményben tanuljanak és okosodjanak. Át fogom adni akkor nektek a mikrofont, mert sajnos az elem az egyik, az kipurcant. És akkor jöhettek, ide állhattok a gyülekezetek.
Tisztelt gyülekezet! A Lónyay utcai Református Gimnázium 12-es végzős tanulói vagyunk, és szeretnénk önöknek kedveskedni egy kisebb műsorral. Mielőtt belekezdenénk, kérjük hallgassák meg iskolánk rövid történetét, bemutatását. 1859. március 6-án Török Pál, a Pesti Református Egyházmegye akkori főesperese, iskola alapító szándékot kifejező okiratot nyújtott be az egyháztanács elé. Terve megvalósításában nagy segítségére volt Gönczi Pál, aki a gimnázium megalakulása érdekében felajánlotta saját magániskoláját. Ennek köszönhetően 1859. november 3-án egy Kálvin téri épületben Pesten megalakulhatott a gimnáziumunk. 84 évvel később, 1943. október 31-én, a reformáció ünnepén az iskola birtokba vehette a hívek téglajegyeiből épült vadonatúj, immár harmadik épületét. A II. Világháborút követően sajnos nem sokáig használhattuk a gyönyörű új épületet, mert a kommunista diktatúrában 1952-ben a Lónyait is államosították. E nagy hírű gimnáziumban csak az 1993-94-es tanévben indulhatott meg újra a tanítás, egyenlőre albérletben. Majd a 2000-2001-es tanévet már az eredeti helyén kezdhette meg az iskola. A Lónyay keresztény szellemben neveli diákjait, és nyújt egyfajta védettséget a mai világunkban azok számára, akik itt folytatják tanulmányaikat. Iskolánk erkölcsnemesítő pedagógiai munkájáért megkapta a Magyar Örökség díjat, amelyet 2006. december 16-án vehettünk át a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. A 2005-2006-os tanévtől a 8 évfolyamos képzés bevezetésével iskolánk folytatja az 50-es években megszüntetett gimnázium legjobb hagyományait. Emelt szinten történik az angol, a német nyelv, a humán és kommunikációs ismeretek oktatása egy-egy osztályban. A 6 évfolyamos képzés keretében a matematika és a természettudományos tantárgyak oktatása folyik emelt szinten iskolánkban. A 4 évfolyamos képzésünk keretében továbbra is indítjuk az általános tantervi osztályt. Felsőbb éves tanulóink számára diákcsere programokat szervezünk európai országokba. Ennek keretében a tanulók anyanyelvi környezetben gyakorolhatnak egy-egy nyelvet. Diákjaink természetesen hit- és erkölcstant is tanulnak. Más vallású tanulóink számára biztosítjuk a római katolikus, illetve az evangélikus hitoktatást. Diákjaink sokféle szakkori lehetőség között válogathatnak. Élő idegen nyelv, latin, kémia, környezetvédelem, történelem, természettudományos és természetvédelmi, csillagászati, számítógépes, rajz és fotó, de csatlakozhatnak a Lónyai Színpad vagy az énekkar tagjaihoz is. Az iskolában élénk és eredményes sportélet is folyik. Az iskolában 40 fős kollégium működik, amely nem csak a diákok felügyeletét látja el, hanem testi-lelki fejlődésüket is igyekszik minél jobban elősegíteni. Szeretettel várjuk Budapestről és vidékről egyaránt azon diákok jelentkezését, akik a gimnáziumi évek alatt református keresztény szellemiségben nevelődve magas színvonalú oktatásban kívánnak részesülni.
József Attila, csöndes estéli Zsoltár. Ó, Uram, nem bírom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom Zsoltármat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem, minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelj meg szavamra, ha nem tetszik neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most neked elmondani, hogy én is vagyok, és itt vagyok, és csodállak, de nem értelek. Mert neked nincsen szükséged a mi csodálásunkra, meg zsoltárolásunkra. Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések, mert más sem tudunk, csak könyörögni, meg alászkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit oda ajándékozhatsz a pokolnak is. Határtalan a birodalmad, és hatalmas vagy, meg erős, meg örök. Ó, Uram, ajándékozz meg csekéke magammal engem. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen. Nincsen menekvés. S akkor magától, megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled. S olyan közel jön, szépen, mosolyogva, hogy azt hiszed a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor, csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a szíved a kezedre, tedd a kezed a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog? Nézd a sötét végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat, nem csoda, hogy árva lelked feléjük szárnyakat bontogat. Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól, jövök.
Reményik Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanutok rá, de nincsen, aki köztetek egy szent harcot ne állaná. Ez Isten mindannyiótoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot se az iskolát. Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igét magyarul, s a gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot se az iskolát. E templom s iskola között futkostam én is egykoron, sütöttem a templom falán kigyulladt gyermekhomlokom. Azóta hányszor éltem át, ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát. A koldusnak, a párjának, a jöttmentnek is van joga, Istenéhez apái módján és nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul az útszélét, s az égbolt sátorát. Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát. Kicsi, fehér templomotokban, most minden erők tömörülnek, kicsi, fehér templomotokban, a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink, szemünkben biztatás vagy vágy, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Köszönjük szépen a szolgálatot. A Lónyai utcai református gimnázium közelebbről az Budapest Északi Egyházmegye fenntartásában lévő gimnázium, amely a mi egyházmegyénk, tehát annak ellenére, hogy viszonylag nagy a távolság innen Békás megyéről odáig, azért mi hozzánk tartozik egyházi közigazgatási szempontból. Nagyon örülünk annak, hogy eljöttetek közénk, és azt kérjük tőletek, hogy majd az Isten tisztelet után, amikor kivonulunk, akkor itt az oldalterembe gyertek még vissza, mert szeretnénk mi is néhány szóban a gyülekezetünkről egy-két dolgot elmondani, hogy legalább annyit tudjatok erről a gyülekezetről, mint amennyit mi megtudhattunk az iskoláról. A gyülekezetnek szeretettel hirdetem a heti alkalmainkat, amelyek a megszokott rendben lesznek ezen a héten is. Az énekkar tagjait kérjük, hogy most az Isten tisztelet után maradjanak itt énekkari próbára, és talán csak a rendestől eltérő, illetve rendes alkalom ez is, de nem minden héten van, csütörtökön délelőtt 10 órakor az Őszike utcai nyugdíjasházban tartunk nyilvános Isten tiszteletet. A többi gyülekezeti alkalmunk tehát a megszokott rendben zajlik a ránk következendő héten. Szeretném hirdetni a testvéreknek azt, hogy a jövő vasárnap ugyan hónap utolsó vasárnapja, de a húsvéti ünnepkör közelsége miatt az urvacsora osztást most elhagyjuk, és majd nagypénteken lesz urvacsora osztás a következő hónapban, április elején. Szeretettel kérjük továbbra is a testvérek személyi jövedelemadó felajánlásait, úgy a református egyház, mint a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára fölvehetők az ezzel kapcsolatos nyomtatványok a kijáratnál. Köszönünk mindenféle segítséget, amelyel gyülekezetünket támogatták az elmúlt napokban, időszakokban a testvérek. Hirdetem még iratterjesztésünket, ahol keresztjén irodalmat vásárolhatunk. És nagy örömmel hirdetem a testvéreknek azt, hogy Illés Viktor, pótpresbiter testvérünk és felesége Anita házasságát Isten gyermekkel ajándékozta meg, szerdán megszületett Illés Bence. Mindketten jól érzik magukat, édesanyja és gyermek, és az apuka is. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket a 225. számú dicséretünk 7. és 8. versének éneklésével zárjuk, visszatérve ezzel az ige üzenetéhez. A 225. számú dicséretünk így kezdődik, a 7. verse: adj igaz hitet a te szent fiadban.